Na jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Párhuzamos Valóság Podcast. A mai adásban nosztalgiázni fogunk, nem is keveset, ezek után kitérünk arra, hogy jó-e, hogy vége van a benzinástopnak, vagy ha rossz, akkor miért rossz, és ezek után azt is megnézzük, hogy hogy lehet, hogy Európának elfogyott a fegyvere és a tölténye, mert mindent odaadott Ukrajnának. Megszokott beszélgető partnerem Apkarovics Jocza barátom.
Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
Én pedig Orbán Gergő vagyok, a zene után azonnal indulunk. Nos, hát akkor indítsuk is meg a mai adásnak az érdemi tartalmi részét. Ezeket a jól megszokott mondatokat, nem titok, utoljára mondjuk el nektek, mondjuk el itt, ugyanis ez egy ilyen szolgálati közlemény, per nagyon szomorúak vagyunk, és majd lesz valahogy. A lényeg az, hogy nekünk külön válnak az útjaink itt a kontrával és a párhuzamos valósággal. Ergo azt tudom nektek mondani, hogy ez az utolsó adásunk, és így előjáróban fura ezt leszögezni, és gondolkodtunk, hogy ez lenne inkább a harmadik vagy az első témánk, de végül az első mellett döntöttünk. És ha már itt vagyunk, akkor én azt gondolom, hogy ezt a két éves figyelmeteket, tehát hogy gyakorlatilag a nulla nézettségből elértük ezt a mostanit, én nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, mert végtelenül jól esett a rengeteg komment is, meg minden. Nincs tragédia, keressük a lehetőséget, hogy hogyan folytassuk, de most egy picit meg fogunk állni, tehát a végén biztos, hogy nem fogom elmondani azt, hogy jövő héten találkozunk, reményeim szerint januárban találkozunk. Hozzáfűzni való?
Hát, hogy én is nagyon szépen köszönöm, bár reméltem, hogy az én nevemben is megköszönöd, mert ugye azért mégiscsak egy ilyen komplexebb lett volna, de hát nagy úton mentél át, Gerikém, úgy látszik, hogy eddig azért nem sikerült eljutni. Köszönöm én is neked, a nézőknek, illetve a stábnak is.
Így van.
Mert tényleg nagyon sokat segítettek nekünk abban, hogy ilyen csodálatos emberekké váljunk.
Igen, hogy fejlődjünk, tehát hogy tényleg emlékszem az első adások alkalmára, amikor gyakorlatilag 6-szor mondtam föl a bevezetőt, vagy 7-szer, és gyakorlatilag már ilyen 160-as volt a púzusom, hogy most ez valahogy tényleg össze kell jöjjön. És...
ja, bocsáss meg, miatt nagyon belerohansz a nosztalgiába, és ami nagyon fontos, hogy kövessétek be mindenképpen a Geri Jocza Facebook oldalt, mert majd ott fogunk jelentkezni a hírekkel, hogy hol tudjuk folytatni esetleg ezt a nagy sikerű műsorban.
Így van, egyértelműen, tehát én mindenképpen erre kérnélek benneteket. Szerintem marha jó volt ez a két év. Tehát, és mindjárt átérünk tényleg itt a témáinkra, mert hoztunk, de hogy ez a két év, ez valahogy ilyen, nekem ilyen meghatározó volt. Tehát az, hogy minden csütörtökön vettük föl a műsort, pont két éve is mindig csütörtökön, és akkor lett egy ilyen kialakult menetrendje, hogy az embernek ez így meghatározta a hetének a második felét.
Hát igen, és egyébként amiért nagyon hálás vagyok még, hogy egyébként amikor elkezdtük csinálni, és akkor sokan mondták, hogy jó, hát majd nem tudom, milyen kommentek fognak érkezni, és azon majd ne törődjünk, meg nem tudom, és hogy alapvetően így két év után úgy tudom summázni, hogy nagyon-nagyon elenyésző a negatív komment, és tényleg mindenki nagyon nagy szeretettel, támogatással volt irányunkban, ami tényleg egészen elképesztő, és aztán belevihetek még személyesebb szálakat itt a dologba. Hogy tényleg nekünk ez egy ilyen nagy szerelemgyerek volt ez a párhuzamos valóság, így alapvetően nem titok, hogy mi a magánéletünkben is így relatíve kedveljük egymást az öreg Gergelivel, és minden csütörtökön nagyon sokáig, most sajnos a ilyen egyéb munkaterek miatt ez így kimaradt, de nagyon sokáig minden csütörtökön felvétel után elmentünk és közösen reggeliztünk egyet. És ezek olyan szép keretet adtak mindig ennek az egésznek, és ezt mindig beszéltük, hogy meg kell becsülni azokat a dolgokat, amik most vannak, és legyünk bele tisztában, hogy nekünk most nagyon jó az életünk, és ez most tényleg nagyon jó, és nagyon szép dolog, hogy ez így van. És hát úgy látszik, hogy hát milyen jó, hogy akkor örültünk neki, mert hogy ugye most ez nem lesz.
Igen, hogy megtudtuk ezt a dolgot becsülni. Tényleg nem tudom, nekem, vagy hát tudom, pontosan tudom, de nagyon jól esett, meg én nagyon szerettem, meg tényleg csak megköszönni tudjuk nektek is, meg mindenkinek, hogy eddig néztétek ezt a dolgot, és kérlek titeket arra, hogy egy picit még türelemmel legyetek, és valahogy megpróbálunk visszatérni egy hasonló műsorral, egy vagy pont ugyanilyennel, vagy ugyanezzel a névvel, vagy akárhogy, de mindenképpen szeretnénk folytatni, mert így lettünk mi egy nagy család. Tehát a szakma, a két műsorvezető és a nézők, hát ez gyönyörű.
Te figyelj, Erikém, és azt szeretném kérdezni tőled, hogy vissza tudsz emlékezni arra, hogy mikor kezdted el használni ezt a fergeteges beköszönést, ezt a na jó napot kívánok, akkor indult a buli. Tehát, mert tényleg érdekelt, és végighallgattam a, vagy hát végighallgattam, azt tudod, hogy beletekergettem, hogy vajon hol lehet.
Tényleg.
És kezded el, 6 hónappal ezelőtt, amikor arról beszélgettünk, hogy urbanizálódik-e Amerika, és kell-e közös európai hadsereg, akkor döntöttél úgy, hogy elengeded a korábban jól bevált sziasztokat, és hogy vajon mi vitt rá erre a dologra?
Én pontosan emlékszem, az egy átmulatott éjszaka utáni felvétel volt, és úgy éreztem, hogy itt most egy olyan flow van bennem, hogy ezt indíthatjuk, és go neki gyerünk. Hát akkor találtam ezt ki meg, hogy ez adhatott egy ilyen jelleget a műsor elejének, hogy ezt így tudják, hogy mi, vagy én így köszönök be, vagy mi így köszönünk be. Hát ez volt a történet, ez nem olyan nagy történet, de kedves.
Ez nem olyan nagy történet, igen, akkor így viszem is tovább, mert kicsit az itt valami nagyobb történet van mögötte, hogy én még azon gondolkoztam, hogy mindenképpen szeretnék ideig, és így senkit nem megbántva, hogy a teljesség igénye nélkül, hogy volt egy-két olyan kommentelő, akire tényleg már vártuk, tehát amikor fölkerült szombatonként az adás, akkor már vártuk, hogy mikor kommentelnek valami jót, vagy nem annyira jót, és összeírtam egy párat, hogy kik voltak, például Mária Horváth, ő volt az egyik, akkor Török Irén, neki is nagyon köszönjük, volt egy Ave Lop, ő nem tudom, kit rejt ez a művészi név, akkor Balázs Zsuzsa, Tünde Tamásné H, ő is egy nagyon kedves, Beregszászi Zsuzsanna, Kala Mona, és de... azt gondolom, hogy most el kell jutnunk Latyimhoz.
Igen.
És Latyim, veled egyszer élőben is találkoztam, nagyon-nagyon meghatározó élmény volt számunkra, ugyanis Latyimról azt kell tudni, hogy nála negatívabb kommenteket, hát kevesen írtak nekünk, így lehet tényleg az elejétől kezdve, és aztán egyszer csak éreztünk egy ilyen trendfordulást Latyimnál, hogy most már nem annyira bánt minket, majd néha egészen elismerően is kommunikált irányunkba, és képzeljétek el, hogy egyszer csak egy éjszakát igyekeztem átmulatni, tehát a folyamat tartott, és ültem egy ilyen esti krimóban, hogy ültem ott a szélén a helynek, mert már egyébként menni készültem, amikor belépett egy úr, meglátott, odaugrott hozzám nagy örömmel, és elkezdte mondani, hogy hát, hogy ő amúgy mindig kommentel, és hogy nagyon örül, hogy így fejlődtünk meg minden, és hát akkor kiderült, hogy ő volt Latyim, és egyrészt nagyon örültem ennek a találkozásnak, másrészt azért megkérdeztem, hogy volt szíve ilyen csúnyákat írni, és végülis ez is olyan kedvesen alakult, és tényleg nagyon jó tanácsokkal ellátott, mert egyébként amúgy ő egy szakmabeli úrról van szó, és tényleg olyan támogató, meg szeretetteljes közeg alakult itt ki a párhuzamos valóság körül, hogy ez tényleg ilyen nagyon megható, és most át is adom a szót, mert alapvetően én egy ilyen meghatódós ember vagyok, és most így nem akarnám ebbe nagyon elvinni az irányt.
Jó, igazad van, azért is indítsuk is meg, két témával készültünk már a nektek, az egyik a vége van a benzinás stopnak, ez egy különösen nehéz téma, a második meg az lesz, hogy elfogyott Európa fegyvere, de kezdjük a benzinás stoppal. Ugye azt láttuk, hogy az elmúlt napokat meghatározta azt, hogy már pénteken mentek ki olyan SMS-ek, hogy eltörlik a benzinás stoppot, több ismerősöm is kapott ilyen, nem tudom, ismeretlen számokról, és az volt a lényeg, hogy ugye mindenki megjelent hirtelen a benzinkutaknál, ahol aztán ennek okán végtelen sorok alakultak ki, és ugye a MOL azt állította, hogy 100 halombattai finomító nem működik 100%-on, megugrott nagyon a kereslet, az emberek raktároznak gázolajból és benzinből, és ennek okán bizony ők nem tudják ezt már tartani, mert hogy a 480-as ár mellett ezt a fogyasztást ők nem bírják elviselni. Én ezzel szkeptikus voltam, azért is voltam szkeptikus, mert végig lett turnézve gyakorlatilag a média, meg minden körül pár hónappal ezelőtt, amikor évet zárt a MOL, és ugye elmondta azt, hogy gyakorlatilag hát rekord nyeresség, meg rekord minden, Tehát ennek okán én egy kicsit ezzel szkeptikus voltam, majd tényleg az történt, ami ilyenkor szokott, hogy 4,80, ahogy a Hernádi annó mondta, ilyen drága még sose volt Magyarországon üzemanyag, mégis az emberek úgy élték meg, hogy ez nagyon olcsó, és tényleg vették nyakló nélkül gyakorlatilag. Majd utána a kormány úgy döntött, hogy akkor gyakorlatilag nem lehet fenntartani a benzinás stoppot, és egyik napról vagy egyik pillanatról a másikra ezt a dolgot eltörölte. Én nem érzem, hogy kevesebb autó lenne az utakon, de lehet, hogy így van, teljesen mind, nem is ez a lényeg, hanem hogy...
Hát de tudod miért, mert még az otthoni tartalékok még...
Azokat szedik ki a nagy földbe beleásott ilyen tartályokból. Tehát én azt gondolom ezzel kapcsolatban, hogy szerintem ez egy szükséges lépés volt. Tehát ez egy elkerülhetetlen lépés volt. Sokan szokták azt mondani, jobb, mindjárt átadom a szót, de ezt még befejezem, ugye amikor magyarázzák, hogy mi a gond a kormánya, meg minden, akkor magyarázza, hogy hát a benzinástopp nem a háború miatt lett bevezetve, mert az már korábban be lett vezetve, ugye pont tavaly novemberben, jól emlékszem talán. És akkor mindig mondom, hogy igen, gyerekek, mert ott volt egy nagy kiugrás, tehát egész egyszerűen elindult egy eszméletlen kereslet a világban a Covid-járvány után. Kínálat az szűk volt, a kereslet viszont rettenző sok volt, innentől kezdve mindenki úgy emelte az árat, hogy akarta. Igaz volt ez az energiahordozóknál, üzemanyagnál, gáznál, mi egymásnál. És a benzinás stop és az összes stop az egy átmeneti intézkedés, aminek az lett volna a célja, hogy mondjuk ezt bevezeti novemberbe, január meg jó kivezeti, amikor megnyugszik a piac, utoléri magát a kínálat. Na, hát ez marhára nem történt meg, innentől kezdve, mert ugye jött a háború, és innentől kezdve ezt az egész dolgot fenn kellett tartani, egy olyan átmeneti intézkedés, amiből hirtelen úgy gondolták az emberek, hogy akkor ez így örökre érvényes innentől kezdve.
Hát igen, egyébként ez is egy ilyen örök kérdés, hogy mennyire kell a lakosságot megóvni, és én látok egyébként egy párhuzamot például az eddigi rezsicsökkentés, illetve az árstoppok között, mert ugye ott is az volt, hogy alapvetően azt mondták, hogy védjük meg is a háztartásokat, és mondjuk azt, hogy az, hogy mindenkinek meleg az otthona, az Magyarországon kvázi egy alapjog, mert olyan alacsonyan tartották a rezsi árakat, hogy ezt alapvetően mindenki ki tudta fizetni, ez kigazdálkodható összeg volt. Viszont ez eredményezett egy olyan történetet, hogy mondjuk a lakáskorszerűsítésre, arra, hogy egy picit hogy lehet otthon az életmódot tekintetében takarékoskodni, na ez a rész, ez viszont elmaradt. Na most ebbe az a logika, hogy amikor ugye 2010-ben átvette a kormányról a Fidesz, akkor egyrészt olyan alacsonyak voltak a keresetek, és olyan alacsonyak voltak a bérek, ugye most az átlagbér a minimálbér magasabb, mint 2010-ben az átlagbér volt, hogy ott alapvetően az embereknek a zsebében nem volt pénz, tehát ott lehetett volna okoskodni, hogy most mik a megfelelő piaci viszonyok, de ugye képtelenek voltak kifizetni, tehát az államnak be kellett avatkozni, és ugye ennek az lett a negatív következménye, hogy így viszont nem érezték úgy a saját bőrükön, és amikor egyre jobban kezdett menni a szekér, akkor sem törődtek azzal, hogy mondjuk hogyan korszerűsítsék a házukat. A másik dolog, például ezzel a benzinás sapkával, az tényleg az idéglenesség. És a Demján Sándornak volt egy nagy mondás, amit a miniszterelnök is idézett már többször, hogy vannak a úgynevezett normatív folyamatok, ami különböző közgazdasági iskolák vannak, és akkor ennek a különböző iskolák különböző normatív szabályozással írják le, hogy kellene a jó gazdaságot működtetni. Viszont amikor válság van, akkor nagyon fontos, hogy akkor a normatív szabályok nem működnek, és mindig az adott problémára kell egy konkrét olyan választ adni, ami működik. És szerintem a benzinás stopna az egy tipikus ilyen volt. Mert hogyha megnézed, az az időszak, megugrott a kereslet, elment az ár. És akkor volt olyan helyzetben az állam, hogy azt mondta, hogy ez generálna még nagyobb inflációt, akkor ezt itt fékezzük meg, és próbáljuk meg tenni azért, hogy akkor a egyébként nyugvó pontra kerüljenek a dolgok. És akkor, amikor jött a háború, akkor vált ez szerintem még értelmezhetővé, még inkább ilyen közérthetőbbé, mert ott egyértelműen a háborúban azt látjuk, hogy minden olyan dolog, vagy minden olyan politikai hír, politikai cselekvés, ami nem a béke irányába, ami nem a tűzszünet irányába segíti a történéseket, az mindig áremelkedés generál a piacokon, és ez egy érthető dolog. Tehát, amikor arról beszélünk, hogy meddig fenntartható mondjuk a benzinástop, akkor nagyon fontos része az, hogy közben a politikának meg az a dolga, hogy megpróbálja az alatt az idő alatt, ameddig fönn tudja tartani a benzinástopot, az alatt elintézni azt, hogy mondjuk ne legyen több szankció, hogy mondjuk próbáljanak a felek tárgyalóasztalhoz ülni, mert ezek mind nyomon követhetően hatással vannak a piacra. Na, és akkor ugye ez az érdekes, hogy amikor a politika mondjuk számon kéri, hogy hát, hogy a kormány ezt sem tudta tartani, meg nem tudom, akkor azért a kép, egy csöpnyi képmutatásra hívnám fel a figyelmet, hogy azért az úgy nem működik, hogy én kardoskodok a szankciók mellett, majd pedig elvárom, hogy viszont fele annyira akarok tankolni, mint Ausztriában. És én valahogy itt látom ennek a veszélyét, hogy ez a fajta ilyen háborús gazdálkodás, ez sajnos ez tönkreteszi a mi európai mindennapokat, és erre a politikai elit jelenleg Európában nem akar választ adni.
A rezsis példát nagyon tetszett. Azért tetszett nagyon, mert én mindent is megértenék itt a tankolásokkal és mi egymással kapcsolatban. De az nem normális, hogy a 480-as befagyasztott áron 20%-kal több fogyott, mint az előző év azonos időszakában. Hát tényleg, én ezt végképp nem értettem. Tehát, hogy érted, ha befagyasztják 150 forinttól, hát nem tudom, a budira autóval mentem volna ki nyilván, tehát onnantól kezdve én mindenhova is azzal jártam volna. De a 480 nekem nem volt az a szám. Tehát ott már tényleg egy Budapest-Veszprém túra, egy nem tudom, egy Budapest-Szeged túra, egy bármi, az egy komoly összegre jött ki. Tehát az nem úgy nézett ki, hogy hallod, ez gyakorlatilag nekünk így, mint Szaúd-Arábiában.
Igen, hát ez egyébként amúgy így pszichológiailag nagyon érdekes, tehát hogy tényleg az emberek azt érezték, hogy ó, hát fele annyiért tankolok, mint Ausztriában, tehát ingyen van.
Igen.
Pedig, hát gondoljunk bele, hogy 480 az önmagában nagyon sok.
Igen, igen, és nekem volt egy olyan elképzelésem, vagy egy olyan vízióm a benzinás stoppal kapcsolatban, hogy szerintem a kormány azt akarta most már így a vége felé eljátszani, hogy ha mennek le a világpiaci árak, akkor, hogyha mondjuk a 480-as benzint el lehet engedni, vagy üzemanyagárat el lehet engedni, akkor, amikor mondjuk 500 a dízel és 500 a benzin, vagy valahogy ez, akkor az ugye nem érinti annyira az embereket. Csak egész egyszerűen az elmúlt hónapokban nem ment ilyen gyorsan lefele. Ment lefele tényleg valamelyesben, most nem tudom, most 650 forint körül van, vagy nem tudom pontosan hol. Tehát az egész egyszerűen nem ért le elég gyorsan, amikor el lehetett volna engedni. És aznak, hogy a MOL hogy reagált erre, vagy hogy nem reagált, megmondom őszintén, én ezzel szkeptikus vagyok, én nem annyira komáltam itt a MOL-nak ezt a kommunikációját per viselkedését az elmúlt időszakban, amikor magyarázták, hogy ők aztán már tényleg ebbe bele fognak rokkanni, meg minden. Viszont nagyon tetszett az a kommunikáció, hogy megszüntették a benzinástoppot este, és másnap reggel az Orbán kirakta a kormányülésről azt, hogy az így megemelkedett benzinárak miatt a teljes extra profitját a MOL-nak akkor elveszik. És hogy alapvetően valahol ez így nekem most bármennyire csúnyán hangzik, és nem irítség vagyok, ez nekem tetszett. Azért, mert ezen ne legyen kétségünk afelől, hogy a MOL amíg, és ez fontos, amíg csővezetéken érkezik Urál típusú nyersolaj Oroszországból, addig gennyesre fogja magát keresni. Ez biztos. Nem csak rajtunk, hogyha tud továbbadni, nem tud továbbadni, akármi, gennyesre fogja magát keresni. Tehát igenis, ilyenkor azt lehet mondani, hogy nagyon szépen köszönjük, akkor megy be a rezsi alapba, és akkor így talán fönn tudjuk azt is tartani.
Hát igen, és amúgy az szerintem még ebben a történetben nagyon fontos, hogy az első élményem az volt, hogy hát túl kicsi az államnak ez a 25%-os részvénypaketje, és lehet, hogy 51% irányába kéne elmenni, mert azért én azt gondolom, hogy ilyenkor, amikor tényleg egy ilyen háborús bizonytalanság van, akkor különösen fontos az, hogy ne legyenek mondjuk ilyen nagyszájú cégvezetők, akik elkezdik osztani az észt, és káosz próbálnak generálni azért, hogy esetleg ők több profitot tudjanak aztán a végén eltenni. Tehát mondjuk számomra nem lett volna ördögtől való, hogyha azt mondják mondjuk, hogy Zsolt, nagyon hálásak vagyunk a munkádért, kellemes nyugdíjas éveket kívánunk neked, országhatáron belül. Ugye az Itthon-Otthon magazin főszerkesztőjét láttuk, hallottuk, de egyébként így, ahogy a kormány ezt kezelte ezzel az extra profit adóval, ez talán így még szellemesebb volt, mert azt mondta, hogy oké, Zsolt, a végén majd úgyis mi döntünk.
Így van, és, a végén úgyis ugyan odaadod be.
Hát igen, és egyébként pedig az, hogy most játszani ezekkel, hogy éppen működik-e az olajfinomító, vagy nem, amit nyilvánvalóan kb. Egyedül ők tudnak ellenőrizni, neki van információja. Tehát szerintem ez ilyenkor nagyon fontos a bizalom, és én úgy érzem, hogy például a MOL vezér azért nem építette ezt a bizalmat itt ebben a történetben, mert hát ő akárhogy is nézzük, egy olyan piaci cégnek a vezetője, amiben bár van egy jelentős állami tulajdon, de az 50% alatt van bőven, tehát ott még van másik 75%-nyi részvényes, akinek az érdekeit ki kell szolgálni, tehát alapvetően mindenki csinálja a saját dolgát, és amire nagyon szeretném felhívni a figyelmet, hogy azért ne felejtsük el azt, hogy mondjuk amikor a szocik eladták a MOL részvénypakettet, és ugye ezt a Fidesz vásárolta vissza, nem tudom, 2010 után valamikor, talán 2012-ben, akkor ők teremtették meg azt a lehetőséget, hogy itt erről egyáltalán lehessen tárgyalni. És amikor megy a beszélgetés mondjuk ilyen egyetemi szakkollégiumokban, hogy milyen a jó demokrácia, és kell-e a nagy felhatalmazás, meg a pluralizmus, meg a nem tudom micsoda, akkor én, mint egyébként a demokráciában és a népképviseletben egyébként egy hívő emberként mondom, akkor azért fontos, hogy legyen egy erős, nagy társadalmi támogatottsággal rendelkező politikai vezetés, hogy föl tudja venni a harcot egy olyan erős céggel, mint például a MOL. Mert ne legyenek kétségeink a felől, hogyha mondjuk Magyarországon is működne egy olyan modell, ami sok 10% alatti párt összenyomorul, ugye? Ez a nagy mondás.
Ez a például a műsor egyik nagy mondás, egy új
szava, ahol alapvetően egyik politikai pártnak sincsen igazán számottevő szavazóbázisa, se pénze, se nem tudom milyen, és ott az van, hogy gyakorlatilag egy MOL az be tud szállni, mint finanszírozó, és akkor utána azt mondja, hogy gyerekek, én már alig várom, hogy titeket megszavazzanak, és akkor utána hello extra profit adó, hello nem tudom én közös felelősség vállalás után, ami már csak szárnyalunk, és aztán szépen ezeknek a fillérekért megvehető politikusoknak kicsit visszahoztunk, és gyakorlatilag az állami költségvetés semmit nem lát abból a profitból, amit mondjuk ezek a hatalmas cégek realizálni tudnak itt Magyarországon.
A kérdés az nekem még az lesz, ugye most az van, hogy azt mondták, hogy ár sapkát vezetett be az Európai Unió, az Európai Bizottság az Oroszországból érkező olajra, viszont fontos, hogy ugye ez csak az a hajón szállított olajra vonatkozik, a csővezetékesre, ami minket érint nem. De azt mondták az oroszok, hogy amennyiben ez bevezetésre kerül, és ugye ez bevezetésre kerül, akkor ők nem fognak Európának olajat szállítani. Volt itt meg, hogy Európának, annak, aki részt vesz benne, blablabla. Bla, bla. Tehát többféle megoldás volt már itt, hogy kinek szállít, vagy kinek nem. Én arra leszek kíváncsi, hogy ugye sokszor elhangzott az, és ez most erre nem lesz válaszom, erre, amit föltezek kérdés. Vagy nem
de ugye nekem teszed fel.
Ja, de tudom, hogy neked se lesz. Tehát azért itt ismerlek már annyira, hogy itt az energetika mélységeibe így beleszaladok.
Na, hogy meglepjelek.
Ja, okay, legyen így, nem beszéltük meg előre. Na, tehát az, hogyha mondjuk nem jönne ez az Urál típusú olaj, hanem csak a Brent jönne, máshonnan, nyugatról, marhadrágán, akármi, akkor ugye mindig az volt a duma, hogy azért vagyunk mi kitéve az orosz olajnak, mert hogy a finomítóink ezt tudják földolgozni. Akkor gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy valószínűleg leállnának a magyarországi finomítók, hogyha az Urál jellegű olajat lezárják, és gyakorlatilag vehetnénk a Brentet, amit nem is tudnánk itthon finomítani, tehát konkrétan úgy kéne hozni, ahogy az végfelhasználásra alkalmas.
Na most megleplek, mert tudom a választ.
Ne idegesíts.
De igen, tehát jelenleg nem tudjuk finomítani a Brentet, de a finomítókat egyébként méregdrágán át lehet alakítani, hogy fel lehet készíteni arra, hogy fel tudja dolgozni.
Na jó,
a
de akkor most még nem?
Igen, most még nem. Marha jól riposztolsz egyébként.
De csak kérdezek, mert tényleg, ahogy itt a szemüveged mögött ilyen lecsukott személy, most még nem, olyan vagy, mint tényleg a legrosszabb pedagógus emlékeim, viccen kívül is.
A kölcseiből? Olyan, mint minden kölcseis talán?
Olyan vagy.
Igen, de sose tüntetnék
egyébként. Nem, azt tudom.
Főleg nem ezekkel a kommunistákkal.
Hát mert nem reggelt, az én ülászra nem érné még ki. Ó,
egyébként akkor nem is tudom, hogy minek vásárolnánk, ugye valószínűleg nem is vásárolnánk. Az is akkor ott ülne Errár is volt, hogy ha, mi legyen százszombattai finomítóval, focipálya, vagy nem tudom.
És akkor nézni, hogy a MOL limók azok ezért mennek, reméli, mert azok pörögnek, mert nincs is sok alkalmazottjuk. Na mindegy, lényeg a lényeg, harmadik témánk, vagy második, vagy teljesen mindegy, utolsó a történelemben.
A legeslegutolsó téma.
Igen. Kemény. Elfogyott Európa fegyvere. Nagyon békés téma, így az utolsó, ilyen szerethető. Elfogyott Európa fegyvere, ugye több német lap megírta azt, hogy a német katonai felsővezetők panaszkodnak arra, hogy bizony annyi fegyvert, és elsősorban egyébként töltényt adtak az ukránoknak, hogy hát Németország is talán mondhatjuk lassan, hogy Európa védtelenné vált, mert ugye ezt nem tudják sehonnan pótolni, beszerezni, ezek több milliárd eurós tétel lenne, és ugye most mindent odaadta, most konkrétan Európa annyira meg akarta védeni Ukrajnát, hogy meg akarta menteni Ukrajnát, hogy gyakorlatilag semmi nem maradt ebbe, ezen a kontinensen. Pont.
Igen, hát azt néztem, hogy például a német, csak a német hadseregnek a lőszer hiánya, az 20-30 milliárd eurót tesz ki, amivel, tehát hogy relatíve egy ilyen értelmezhető nagy összeg, de sokba kerül, és hogy tényleg ezek olyan, hogy működik egy országnak, vagy egy kontinensnek, közösségnek mondjuk így az immunrendszere. Tehát, hogy az, amikor így jól láthatóan elmondjuk, hogy tehát mi volt ugye ez a fő liberális narratíva, az volt, hogy ebbe azért kell mindenféleképpen beavatkozni ebbe a háborúba, mert Putyin az egy őrült, aki nem fog megállni az ukrán-magyar határon, hanem ő elindul. Na most ezek után föltenném a kérdést, hogy ha te ezt tényleg így gondolod, akkor az vajon melyik logika szerint egy értelmes dolog, hogy akkor viszont a fegyvert, amivel meg tudnánk magunkat védeni, azt ajándékozzuk el. Tehát ez tényleg, hát erre azért lehetne 100 millió példát mondani. Tehát, hogy így tessék itt a kabátom, és aztán belemegyek a jeges Dunába, hogy így, tehát hogy ezt bárki komolyan gondolja? Tehát, hogy, és akkor ugye élek a gyanúperrel, hogy ugye itt volt most ez a dollár baloldal botrány, ahol 3 milliárd, vagy több mint 3 milliárd jelenlegi tudásunk szerint 3 milliárd forintnál is több támogatás érkezett Amerikából. Annak a baloldalnak, aki zsinórban, ugye hogy ezt mondjuk nem tudták, de a zsinórban háromszor kikapott kétharmaddal. Gyakorlatilag a támogatottságuk rendkívül alacsony, ráadásul az integráló személy a baloldalon egy olyan figura, akinek talán a patás ördög csak egy picit kedveltebb ember így karácsony körül. És akkor most gondoljuk el, hogy úgy gondolták Amerikából, hogy még ennek az a végtelenül bugyuta gyökérbrigádnak is adnak 3 milliárdot, akkor mennyi pénzt adhatnak azoknak a globalista EU-s politikusoknak, akik tényleg döntéshozó helyzetben vannak. Igen. Tehát amikor a von der Leyen az EU végrehajtó hatalmának a fejeként SMS-ekben tárgyal mondjuk a vakcina beszerzésről, hogy dear friend, hello Ursula, akkor úgy, és akkor ő utána szerződést köt végtelen mennyiségű vakcináról, hogy ott milyen összegek röpködhetnek. Most gondolj bele, és akkor most amikor...
Nem merek, azért nem merek belegondolni, mert nekem az Eurojackpot is egy nagyon nagy szám. És már itt jelzem, hogy 2+1-esen volt. 4550. Csak bírja megkölteni.
Hallod, én csak annyit kérek, hogy ne egybe kezd el, jó? De legyen eszed.
Hallod, meg ne hülyén.
Ne hülyén. Hát igen, és akkor most gondolj bele, hogyha tovább mész, tehát mennyit kellett fizetni mondjuk, például, hogyha itt a konteókat tovább fűzzük, hogy mondjuk lehet, hogy Amerikának nem érdeke, hogy mondjuk például Európa gazdasági hatalmának, hogy Németországnak legyen egy erős hadserege, és mondjuk működik ugye az amerikai titkosszolgált, és fölméri, hogy ki az a döntéshozó, aki mondjuk tud arról dönteni, hogy kéne lefegyverezni mondjuk a német hadsereget.
Jó, ebben igazad van, hogyha itt a döntéshozókról beszélünk, de nem hiszem el, hogy Európa immunrendszere gyakorlatilag olyan szinten vegetál, hogy bárki, érted, ezek a katonák, ezek sok esetben azért ezek ilyen lokálpatrióta, vagy patrióta emberek szoktak lenni. Tehát azt mondja a német vezérkar főnöke, aki egyébként lehet, hogy amerikai, tehát itt a németeknél simán benne van, hogy azt mondja, hogy jó, az ötlet jó, hát most Laci, vedd le a puskádat, és a tiédet is elküldj, de hogy ez az utolsó puskám, nem, elküldjük, nincs ilyen, tehát ennyire nem lehet fejjel a falnak rohanni, ennyire nem lehet önfeladóan csinálni semmit gyakorlatilag.
Igen, bár egyébként amúgy ez egy nagyon érdekes dolog volt, hogy ezt már több éve pedzegetik, hogy a német hadseregben rohamosan nő a muszlimoknak a száma. Ami hát egyébként azért nem tudom, hogy kit lep meg, mert hát ugye a lakosságban is rohamosan nő a muszlimoknak a száma, így miért ne nőne a hadseregben a számuk. Na most abból kiindulva, hogy egyébként amúgy a Németország muszlim lakosságának a demokratizálása és nyugatossá tétele az olyan jól sikerült, hogy a legutóbbi választásokon a német török kettős állampolgároknak, vagy a Törökországban szavazati joggal rendelkező, de Németországban élő törököknek alig 90%-a volt, aki támogatta Erdogánt, tehát alapvetően volt 10, aki nem. Tehát gyakorlatilag ugye Erdogán az, aki azzal a vízióval állt neki a politikájának, hogy ő tényleg létrehozzon egy nagy hódító muszlim tömböt itt a modern korban, és hát ezt nagyon bírják a Németországban élő törökök is, és akkor most így belegondolsz, hogy a lokál patriotizmus, és hogy ez működik-e lokál nélkül, vagy hát hogy egy távolabbi lokállal, és akkor lehet, hogy ezek a török fiatalok is úgy vannak, hogy ők persze természetesen a hazáért mindent, és nagyon köszönik a német kiképző tiszteknek, hogy ezzel majd esetleg akár szolgálhatják hazájukat, Törökországot is. És szerintem ebben egyébként lehetett egy ilyen logika is, hogy kikre építsél te egy erős hadsereget, mert ugye, hogyha van egy olyan társadalmad, aminek nincs egy összetartó, nincs egy kohéziós ereje, és nincs egy egységes társadalmad, akkor nagyon nehéz üzenetet adni a hadseregnek, mert hogy mondjam, tehát akkor alapvetően egy zsoldos rendszerben kell gondolkoznod, ami most ide telepíted, nem tudom, a Kadirov és csapatát, és azt mondod, hogy akkor ezt a vonalat, ezt védjétek meg, és amíg van pénzünk, addig ti ezt védjétek, és ugye azt meg a történelmből jól ismerjük, hogy ennél már csak az egy rosszabb, amikor ők még ott vannak, de neked meg már nincs pénzed.
Igen.
És akkor ők meg várják, hogy megfordulnak, és azt mondja, hogy esetleg valakinek van pénze arra, hogy mi most megforduljunk, és általában szokott lenni egyébként, tehát hogy ez egy ilyen érdekes dolog, tehát nem tudom, tényleg ez az Európa teljes önfeladása és teljes impotenciája, amit ezzel a lőszer osztogatással magának kreált.
Amivel elbuliszták, igen, ezt a dolgot, és nekem valahol az a rettentő furcsa, hogy szerintem ez egy fontos hír. Abban a tekintetben fontos, hogy nyilván nem határozza meg a mindennapjainkat, de azért aki egy picit is szokott gondolkodni, nem tudom, a saját mindennapi életén túli dolgokon is, tehát mondjuk egy kicsit nagyobb egészben, vagy akár csak ország, akármi Európa, mi merre tart, hogy lesz, stb. Amikor meglátunk egy ilyen hírt, hát azért úgy őszintén megmondom neked, én azért egy kicsit így beszartam. Tehát, hogy így, ez nem jó pofa. Tehát ez nem olyan, hogy jó, most lehet, hogy hideg lesz télen, vagy nem tudom. Tehát, hogy nyilván a sokkal húsba vágóbb dolog, mert a mindennapunkat érinti. De az, amikor lehozzák a németek, hogy elfogyott Európában a fegyver. Gyerekek, az nem olyan, hogy akkor majd így nem tudom, oda telefonálok, hogy hello, kedves amerikai fegyvergyártó, van raktáron, nem tudom, végtelen mennyiségű lőszeret. Ó, hogy ne volna, jó, mert nekünk meg van 20 milliárd eurónk. Ezek eszméletlen nagy számok. És itt nevetgéltünk, és mi is beszéltünk a műsorban arról, hogy az európai szolidaritás, amikor a németek eleinte az ukránoknak olyan rakétákat adtak, amik ugye ezek ilyen fadobozokban voltak, és már el volt korhadva a fa, tehát hogy ezek ilyen évek óta lejárt, vagy nem tudom, lejár egy rakéta, de hogy ilyen borzasztó állapotú cuccok voltak.
Ezt gondoltam, hogy ezt nem tudod.
Na és az a lényeg, hogy azokat adták, aztán idővel ez változott, és tényleg elkezdték adni nekik a rendes cuccot, nyilván amerikai bíztatásra, vagy amerikai, hát fogalmazzuk úgy, hogy motiválásra, és elfogyott.
Na de figyelj, azt mondja, hogy a német hadsereg nem tud eleget tenni a NATO elvárásának, ami a NATO elvárása az lenne, hogy a német hadsereg egy 30 napra elegendő lőszerrel rendelkezzen. Na most elnézve azt, hogy mondjuk ez az orosz-ukrán háború, hát már lassan 300 napja zajlik, és a NATO-nak az lenne az elvárása, hogy 30 napnyi hadviselésre legyen elegendő lőszer, és akkor így megkérdezem, hogy és akkor mégis hány napra elegendő van? 5-re? De az tényleg olyan, hogy gyakorlatilag ott még arról is lehet beszélni, hogy le kéne ülni tárgyalni, nem tudom.
Az ebben meglepődnénk, tehát annyi, hogy most el is fog maradni szerintem Berlinben maraton, mert ott ellövik a startpisztolyt, és mondják, hogy itt a vége. Futkározzatok, ez a vége. Tehát így tudom elképzelni. Tényleg, ez 30 nap, ez kemény egyébként, hogy ez kicsit alulva méretező, tehát bízzunk benne. Igen. Ugye viszont voltak ezek a nagy konteók, ugye a német gyárakat bármikor át lehet állítani hadiiparra még mind a mai napig. Én nem hinném, hogy ez így van, tehát ahol nem tudom, készülnek a Siemens hűtők, ott nem vagyok benne biztos, hogy másnaptól meg a tankok fognak készülni, de lehet.
Figyelj, engem az egy nyugtatott meg, hogy a Bundeswehr főparancsnok a Alfons Mais altábornagy kijelentette, egyébként látom, hogy ő amúgy most lengyel előbb, hogy mit jelentett ki, de ő alkalmas lenne egyébként politikai elemzőnek is, illetve időjárás jelentőnek is. Tehát azt mondta a német hadsereg főparancsnoka, hogy a hadsereg jelenleg nem képes a védelemre. Köszönjük szépen, Alfonsz! Hát ezt talán én is meg tudnám így mondani, csak hogy én nem voltam például a német hadsereg főparancsnoka soha, ez az úr pedig már egy ideje az. Tehát, hogy mondjuk erre a megállapításai tényleg bosszodott, vagy hogy előtte nem tudom, kártyáztak és
terészeztek? Hogy szólt a mondat? Hogy...
Alfonsz Mais altábornagy szerint a hadsereg jelenleg nem lenne képes a védelemre.
Az jó. És akkor föltözöm, hogy mire? De taxizni tudnak, hogy gyerekére elmegy az óvodába, kérem. Vagy mi nincs homokságot pakol?
Hát tényleg az jut eszembe, amikor a Détári Dömét megkérdezték, hogy hát jól ment a csapatnak, mit csináltak edzésen, és akkor nézett, kárgyasztunk.
Ilyen hangulatú. Nos, hát akkor ez a pillanat is eljött. Nagyon szépen köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha tetszett az adás, akkor feltétlenül lájkoljátok a Gerióz a Facebook oldalt, hogy megtudjátok, hogy merre leszünk mi a jövőben, és mikor tudunk újra műsorra jelentkezni nektek. Köszönjük szépen a 2 éve tartó figyelmeteket, mi nagyon megszerettünk titeket, nagyon megszerettük a műsort. Nem mondom, hogy találkozunk jövő héten, de remélem, hogy előbb-utóbb igen. Vigyázzatok magatokra, sziasztok!
Sziasztok!